Sziasztok, üdvözöllek benneteket a Nyugat podcastjében. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogyha még nem iratkoztatok fel a Nyugat YouTube csatornájára, most tegyétek meg, és egyébként pedig támogassatok bennünket, ha azt szeretnétek, hogy minél több videót készítsünk neked. Nektek. És akkor a mai vendégünk Ceglédi Csaba önkormányzati képviselő. Szia!
Nagy szeretettel üdvözöllek, Gyöngyi, és a nézőket és a hallgatókat is.
Hát azt hiszem, hogy érdekes politikusokból, vagy országos szinten meghatározó politikusokból azért kevés van ebben a megyében vagy városban, de biztosan közéjük tartozol több okból kifolyólag is. A jó egy éve beszélgettünk veled utoljára, és most a beszélgetésünk apropója nem egészen a politikai pályafutásod, bár a kettő biztos összefügg, hanem az a közel 10 éve tartó ügy, amit indítottak ellened annó, fel is írtuk itt, 2017 júniusában.
Ugye egy 15 nyarán indult az eljárás, nyarán. És 17 június 13-án vittek el bennünket.
Tehát 2015-ben indult az eljárás, gazdasági bűncselekmény miatt, ha röviden összefoglalnánk, és most 10 év múlva megtörtént az első szakasz lezárása, és a bizonyítási eljárás befejeződött. Ugye a te ügyedről évekig nagyon sokat lehetett hallani. Arról, hogyan robbant ki, arról, hogyan vittek el téged, arról, hogy mi történt a cégeiddel. Aztán most egy ideje csend van a dolog körül, és most eljutottunk idáig. Akkor megkérnélek téged, hogy így röviden is érthetően, hogy a hallgatóink számára és a nézőink számára is világos legyen. Mi volt ez az elmúlt 10 év? És milyen szakaszokra osztanád, amíg eljutottunk idáig?
Hát ugye azt mi később tudtuk meg, hogy 15 óta gyakorlatilag 2015 óta nyomoztak ellenünk. Előtte is már nyomoztak ellenünk, azokat az eljárásokat bűncselekmény hiányában megszüntették. Ugye teljesen kézzelfogható és nyilvánvalóvá vált, amikor, és az ember persze ilyen kényszeredetten mosolyog rajta, de amikor reggel 6-kor csöngetnek, és azért hozzáteszem, nem csak nálam csöngettek a NAV bűnügyi főigazgatóságának a kedves munkatársai, hanem kb. Majdnem 20 embernél, ugye akkor hát az volt egy jelentős szakasz, illetve korszakváltás, mert akkor azért sokunknak megváltozott az élete, de nem csak azoknak változott meg az élete, akiket akkor elvittek, hanem gyakorlatilag a több száz munkatársunknak gyakorlatilag megszűnt a munkahelye, 5000 embert foglalkoztattunk, nekik egy részüknek megszűnt a munkahelye, tehát hogy ez volt egy egyenkézzel fogható változás az életünkbe, tehát amit építettünk céget gyakorlatilag 2001-től, az a cég gyakorlatilag megszűnt azokban a napokban létezni, az ingatlan vagyonunknak a nagy részét ugye elherdálták, a munkáinkat elvette a konkurencia. Én így utólag azt gondolom, hogy ennek inkább gazdasági motivációja volt, tehát hogy a konkurencia szerette volna a piacainkat megszerezni, és hát ehhez megkapták ehhez a kellő politikai támogatást. Igazániból a Fidesz két legyet ütött egy csapásra ugye ezzel az eljárással, ahol 10 év után még csak ott tartunk, hogy az elsőfokú bíróság előtt ugye befejeződött végleg a bizonyítási eljárás most kedden, tehát 16-án.
Egy pillanatra visszatérve a dologra. A te cégeid megszűntek, minden céges vagyonotokat elvittek, ha jól tudom, a magánvagyonodat is
zárolták.
Sikerült-e úgy kijönni ebből a dologból, hogy a cégednek és neked nem maradtak tartozásaid legalább? Vagy hát, még most is...
Hát szerencsére nekem adótartozásom nincs, tehát hogyha adótartozásom lenne, tehát hogyha én Ceglédi Csabaként a magyar államnak bármivel is tartoznék, akkor nem lehetnék önkormányzati képviselő, tehát ugye az kizárja a vonatkozó törvény, tehát hogy a képviselő nem fizeti meg a tartozását, adótartozását, vagy bármilyen más tartozását, amit mondjuk bíróság megállapított, akkor elveszíti az önkormányzati képviselőségét, ilyen nincs. A céggel szemben van, az egyébként azóta felszámolt Human Operators ZRT-vel szemben van a magyar államnak követelése, de közel 1 milliárdnyi vagyona van a Human Operatornak zárolva, ez a bíróság számláján van. Tehát ugye eladogatták az ingatlanokat, az abból befolyó pénzből mindenkit nagyjából kielégítettek, kivéve a magyar államot. A magyar államnak a büntetőügyre való hivatkozással van egyébként 3 milliárdos követelése, tehát nem is 6, hanem 3. és nagyságrendileg 1 milliárd forint van a bíróságnak a számláján, meg ugye amiket különböző, amit nem adtam hozzá, amit többünktől, legfőképp tőlem vagy lefoglaltak, vagy zároltak. Ugye nekem gyakorlatilag mai napig minden vagyonomon bűnügyi zárlat van. Tehát, hogy amiért megdolgoztam, a büntetőügy előtti egyébként az összes ingatlanom, de ugye azokkal sem tudok gazdálkodni.
10 év után eljutottak oda, hogy azt mondták, hogy befejeződött a büntetőeljárás.
Mármint a bizonyítási
eljárás. És ha jól tudom, az lett a vége, hogy nem emeltek vádat ellened. Mi ez? Legalábbis te azt írtad a posztodban.
Hogy nincs ellenem vád. Hát kevés olyan ember van ma Magyarországon. Vagy
akkor
volt
ki ellen van vád? Vagy...
Hát ugye velem szemben megszüntették a büntetőeljárást, amikor a DKLP listáján szerepeltem, és ugye amiatt kaptam ugye mentelmi jogot, ami 5 hétig tartott, ugye azóta is, hogy az M1-en, a Kossuth Rádión, illetve az Origón tájékozódó emberek a mai napig azt hiszik, hogy a Ceglédinek nem tudom, mentelmi joga van, azért húzódott el az ügy, hát 5 hétig volt mentelmi jogom, de ez 2019 májusában meg kellett velem szemben szüntetni a büntetőeljárást, amely büntetőeljárás velem szemben úgy folyik bíróság előtt, hogy megszűnt az eljárás, és utána nem emeltek vádat. Gyakorlatilag egy kérelmet írt az ügyészségnek, hogy léci, kedves bíróság, folytasd már a Ceglédi ellen is a büntetőeljárást, a többiekkel szemben ugyanúgy folyt, és akkor ellenem úgy folyik bíróság előtt eljárás, hogy a megszüntetett, tehát velem szemben megszüntették az eljárást, azt a megszüntetett eljárást újra nem indították el, ahhoz, hogy bíróság előtt legyen az ügyem, ahhoz vádat kellett volna velem szemben emelni, hát ez 2019. június óta nem sikerült, úgyhogy én vádemelés nélkül vagyok a bíróság előtt.
És csak ez a magyar jogszabályok szerint ez megtehető?
Ne, dehogy is. Tehát ilyen nincsen. Tehát, hogy ilyen nem történhetne meg. Csak mondok egy példát, hogy ugye az ügyvédi kamarai jogviszonyom, hogy az ügyvédi kamara egészen addig, amíg politikai nyomást nem helyeztek rá, 2020. szeptember végéig, október elejéig azon az állásponton volt, hogy mivel velem szemben nem emeltek újra vádat, ezért praktizálhatok. Hogy azon az ügyvédi törvényben, hogy 5 évnél súlyosabb bűncselekmény miatt ügyvéddel szemben vádat emelnek, akkor automatikusan föl kell függeszteni a jogot. A tagságát. Tehát maga az ügyvédi kamara is azt gondolta, hogy mivel nincsen velem szemben vád, ezért nem kell engem felfüggeszteni. Majd aztán meggondolták magukat a rossz nyelvek szerint Völner Pál volt az, aki akkor az igazságügyi minisztérium államtitkáraként nyomás helyezett az ügyvédi kamarára. Ezt, amíg az érintettek nem fogják a nyilvánosság előtt elmondani, nyilván sose tudjuk biztosan, én ezt így tudom többektől, lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, és akkor az ügyvédi kamara meggondolta magát 2020 szeptember vége, október elején, hogy akkor mégis fel kell függeszteni, de velem szemben úgy folyik bíróság előtt büntetőeljárás, erre ez nem történhetne meg, de mégis megtörténik, hogy nem emeltek velem szemben vádat. De mivel nincsen velem szemben vád, emelve el se ítélhetnének.
Azt akartam mondani, hogy mi lehet akkor ennek a jogi kifutása?
Hát én remélem, hogy a kecskeméti törvényszék bírónőjének lesz kellő bátorsága, és ha másképp nem, mert egyébként szerintem a bizonyítási eljárás során azért alapvetően az igazunkat tudtuk bizonyítani, én azért, ha van bátorsága a bíróságnak, akkor eljárásjogilag ő maga kinyírja az ügyet, és nem várja meg, hogy majd mit mond az ítélőtábla, vagy mit mond a kúria, vagy mit mond egy alkotmánybíróság. Ugye az azért eléggé tisztességtelen lenne, hogy mindenki tudja, hogy reparálhatatlan eljárásjogi hibában szenved az ügy, de majd foglalkozik vele a kúria 3 év múlva, vagy foglalkozik vele 5 év múlva az alkotmánybíróság. Ugye ezt most a bíróság megmondhatná, hogy egyébként ez egy olyan súlyos eljárásjogi hiba, amit a bíróság nem tud helyre tenni.
Mikorra várható, hogy a bíróság ebbe dönt?
Az elsőfokú ítélet, van humorérzéke a bíróságnak, a mostani tudásunk szerint február 13-án, péntek 13-án fogják meghozni.
Szóval hiába mondjuk azt, hogy lejárt 10 év, vagy befejeződött 10 év után a bizonyítási eljárás, a te ügyed egyáltalán nem biztos, hogy ezzel befejeződik.
Nem. Hát biztos, hogy nem fog befejeződni, mert hogyha számunkra nagyon kedvező ítélet születik, akkor az ügyészség fog fellebbezni, hogyha számunkra kedvezőtlen, akkor mi fellebbezünk, ha senki nem lesz megelégedve, akkor mindenki fellebbez. Tehát, hogy ez nyilván első fokon ez az ügy nem fog befejeződni februárban.
10 éve élsz ebben.
De én a mai napig büntetlen előéletű vagyok, mert ugye szintén a Kossuth Rádiót és a Kossuth Rádiót hallgatók és az M1-et nézők ugye azon csodálkoznak, hogy én mit keresek még a közéletben. Hát büntetlen előéletű vagyok, nem lehetnék önkormányzati képviselő
és
egyébként.
Nem is indulhatnál országgyűlési képviselő.
Nem is indulhatnék, így van.
Tehát valószínű, hogy ez még tovább fog folytatódni.
Jó lenne, ha befejeződne, tehát hogyha belemegyünk a részletekbe, azért kicsi időnk van rá, tehát gyakorlatilag nem csak én, hanem ugye nekem hatalmas szívfájdalmam, ezt majd el is fogom mondani az utolsó szó jogán, tehát hogyha csak ellenem folyna eljárás, azt azért sokkal könnyebben kezelném, de nem csak ellenem folyik, ugye folyt
hány
is.
Ember?
Hát közel 20 ember ellen folyik az eljárás, és azért ez nagy lelki teher. Tehát, hogy azt, hogy próbálom az ő keresztjüket is cipelni, és nyilván a fő feladatom, hogy alapvetően őket megvédjem, nyilván őket megvédem, magamat is megvédem, de ez azért egy nagyon súlyos teher, hogy családtagjaimat, barátaimat, nyilván volt kollégáimat fenyegeti gyakorlatilag 10 év ez a büntetőeljárás. Tehát egy büntetőeljárás fenyegetettsége mellett élni, ugye, hogyha 2017-től számítjuk, akkor is jövőre már 9. éve. Bíróság előtt 2019. február óta van az ügy, tehát 2026-ban már 7. éve lesz bíróság előtt. Tehát azért ezt senkinek nem kívánom. Tehát ez tipikusan az a dolog, amit az ember az ellenségének nem kíván.
Tehát nem csak a te ügyed húzódott el,
mindenkié,
hanem mindenkinek persze. Az ügye, és akkor közel,
tehát közel 20 ember... vagyunk, 10 éve ennek a fenyegetettsége mellett kell élnünk. Azon, nyilván nem könnyű.
Azon gondolkodom, hogy hány ilyen ügy volt még az utolsó 20-30 évben, valószínű a tiéd az egyik ilyen nagy dolog, ami elindult.
Hát se kiköpni, se lenyelni nem tudják ezt az ügyet. Tehát, hogy ugye nem bánom, hogy egyébként a kormánypárti sajtó már nem érdeklődik az ügy iránt. Ugye a Ördög ügyvédje ügyében is ugyanez volt.
Ezt
ugye
akartam,
a végére...
nem lettél érdekes fura módon.
Most
tehát
már
az ügy húzódik, de nem lettél érdekes. Ugye volt egy időszak, amikor a kormánypárti sajtóban, meg egyébként is a neved nagyon sűrűn előfordult, sőt, ilyen keresztes lovag jelleggel a jobboldali sajtóban voltak olyan emberek, akik zászlójukra tűzték, hogy ők aztán kiderítik az ügyet, és akkor téged oda juttatnak, ahova gondolják. Ugye a Pesti Srácokban volt két ilyen újságíró, ha jól emlékszem.
Volt több is, de...
De ketten, akik nagyon, azóta azt hiszem már egyik sem dolgozik ott. De mi történt a keresztes lovagokkal? Például mi történt a nagy újságíró hölgyel, talán Füsi Angélának hívták, aki nagyon sok cikket írt ellened, és nagyon sok minden dolgok szerepeltek. És szinte azt mondta az ember, hogy egy újságíró magánügyének tekinti most már ezt a dolgot.
Lehet, hogy meglepem ezzel a hallgatókkal, és remélem, hogy az Angéla nem fog emiatt engem leszúrni, de... Úgy hozta az élet, hogy mind a ketten tanúk voltunk, Német Szabolcs a vádlottja, tehát az én ügyemnek az egyik extrasága, hogy egy embert el is ítéltek jogerősen, aki beismerő vallomást tett hamis vád miatt, tehát legalább ketten, de inkább hárman a letartóztatásom idején hamisan vádoltak különböző dolgokkal, aminek egyetlen egy célja lehetett, hogy folyamatosan meghosszabbítsák az életartóztatásomat. Van egy ilyen Német Szabolcs sümegi illetésségű ember, aki olyan súlyos állításokat tett rám és még két másik terhelt társamra, ami szerintem a fő oka volt az én, ugye engem ebben az ügyben kétszer is letartóztattak, ugye másodjára 2018 március elején, és a Német Szabolcs, mint később kiderült, ugye írt névtelenül írt levelet mindenkinek, teknek, a legfőbb ügyésznek, mindenkinek, aminek az eredménye az volt, hogy indítottak akkor velem szemben még egy büntetőeljárást, amit megszüntettek. Mindegy, nem is ez a lényeg, tehát folyik ez a hamis vád miatt, azt hiszem el is ítélték első fokon. És ott tanúk voltunk a Füsi Angélával, és kint a folyosón vártunk hosszú ideig. És azt kell mondanom, hogy már az élet adta, ez is Kecskeméten volt, ez a Kecskeméti járásbíróságon. És ott az időt nyilván nem azzal mulattuk, hogy ott egymással falkaszemet néztünk.
Pedig régen ezt tettétek.
Igen, de hogy kialakult egy korrekt beszélgetés közöttünk, majdnem szerintem órákon keresztül beszélgettünk, amíg várni kellett a bíróság folyosóján, és kezet fogtunk a végén.
Szóval a ti megbékélésetek.
Igen, és én megértettem az ő szempontjait is. Én szerintem ő elfogadta, hogy én miért voltam rosszalló, amiket ő tett, és azóta vége, hogy kezet fogtunk.
Azt hiszem, egymással. Aztán átment egy másik területre talán
és a gyerekvédelmet. És az is lehet, hogy tavaly vagy két éve ugyanilyen decemberi időszakban volt, még az is lehet, hogy az adventi szeretet áthatotta a szívünket, de meglepetésemre nagyon jót tudtunk. Tehát mint két ember, akik régóta ismerik egymást egy büntetőügyből fakadóan.
Figyelj, valahogy összezárodtatok tengeren egy hajón, és úgy sodródtatok.
Igen, ott a folyosón, a bíróság folyosóján kihasználtuk a lehetőséget, úgyhogy egyébként nekem jó érzés volt, hogy tudtunk, tehát nem az volt, hogy ő ütött engem, én meg vagdalkozva válaszoltam, hanem két ember beszélgetett a folyosón, és kezet fogtunk. Úgyhogy ez ilyen fura mód, de emberien alakult a viszonyom a Füsi Angélával. Amikor ezt a feleségemnek elmeséltem, hát az ő arckifejezését inkább nem írom le, maradjunk agyiból, hogy rendkívül meglepődött ezen a fordulaton. Én meg nem akarok senkivel se rosszban lenni, tehát hogy annyi emberrel kellett már rosszban lennem, és lehet, hogy még kell rosszban lennem, tehát hogyha lehet, azért csökkentem a számukat. Így is mindig veszekednem kell emberekkel, az meg nem jó.
Te egyébként, ha már a feleségedet említetted, azon kívül, hogy önkormányzati képviselő vagy, az ő ügyvédi irodájában dolgozol.
Hát ez a kettőnk ügyvédi irodája, mert ketten vagyunk tagok. Tehát én most is ügyvéd vagyok, és az ügyvédi iroda tagja, akkor az lett a kompromisszum, hogy ugye én irodavezető vagyok, úgyhogy. De ő a főnököm, tehát hogyha így tetszik, akkor ő a főnököm, igen.
Boldog asszony, aki a férje főnöke lehet. No, visszatérve a dologra. Azt megemlítetted valahol, hogy a célja részben az volt a dolognak, hogy egyrészt szerinted, és most nem mennék bele abba, hogy mi volt ez pontosan, ez így volt-e, nem volt-e, majd 15-20-30 év múlva születik valamilyen ítélet ebbe, nem is tudjuk, hogy ezen kormány alatt, vagy más kormány alatt, vagy mi történik ezzel. Az tagadhatatlan, hogy ennek az egész eljárásnak volt egyfajta politikai jellege. Tehát azon kívül, hogy azt mondtad te, hogy a gazdasági ellenfeleid, vagy a...
Onnan indult.
Aztán a politikának is jól jött ez a dolog, és azt mondtad, hogy részben az volt a cél, hogy téged megtörjenek. Na, de hát, ahogy látja az ember, ez nem egészen így történt.
De hadd fűzzem be, hogy igen, legalább kettő olyan fideszes, magasabb pozícióban lévő képviselő van, vagy politikai szereplő, akiknek van személyzeti szolgáltató cég érdekeltségük. Igen. Tehát, hogy szinte mellékes a nevük, de hogy a politika és a gazdaság összefonódása, tehát szerintem gazdasági kiindulója volt, de pont a politika és a gazdaság összefonódásából, hát ezt nagyjából házon belül tudták ezt a kivégzést intézni. Tehát én azért annak a két fideszes politikusnak megjegyeztem a nevét, ugye minden fel van jegyzetelve, vagy minden fel van írva, és
most
minden meg van jegyezve.
Ijedve, Csaba.
Nem hiszem, hogy meg vannak ijedve, de azért nagyon békülékeny vagyok, de azért van pár ember, akinek a nevét és az ármányát nem fogom elfelejteni.
Lehet, hogy a te ügyed ilyen jelleggel az elsők közé tartozott.
Nem, sokadik volt, sokaknak elvették a cégét.
Azóta ez annyira természetes dolog, hogy gazdasági érdekeltségei vannak a felsőbb politikában lévőknek, és a politikai hatalmukat használják arra, hogy ezt a gazdasági hatalmukat még jobban megerősítsék, vagy mások cégét és területét elvegyék. Ez már teljesen megszokottá vált a mai Magyarországon az elmúlt években. Azért mondtam, hogy a tiéd még bizonyos szempontból úttörőnek számított, halkabban történt mindez, ami most már sokkal nyilvánvalóban történik.
Egyetlen egy dolgot bántam meg, inkább kettőt, de amit most elmondok, amikor meg akarták venni a cégünket áron alul, hogy nem adtuk el.
Ez az egy,
tehát nem hiszem, hogy sok mindent másképp csinálnék, ezt biztosan másképp csinálnám. Tehát 12 körül jelentkeztek be, hogy meg akarják venni a cégünket, de az ember a gyerekét ugye nem adja. Tehát, hogy akkor én inkább ezen fel voltam háborodva, aztán ránk küldték, megígérték, hogy akkor jön a NAV, és majd akkor a NAV majd elintéz bennünket, ugye akkor a NAV adóigazgatási része nem talált rajtunk fogást, nem is lett volna nagyon miért. Hozzáteszem, hogy ez a költségvetési csalásos ügy, ez úgy folyik, hogy a NAV soha nem marasztalt el bennünket. Na, és akkor na ez az egyedüli, hogy el kellett volna adni a céget, mert azért, mert nem adtuk magunkat, utána nem voltunk hajlandóak megdögleni, azért a végén majd megpróbáltak bennünket jól megdögleszteni.
Ez gyakorlatilag
négy év alatt jutottunk el odáig, hogy elvittek bennünket. Tehát Amikor tudtuk, hogy kell, onnantól kezdve, hogy tudtuk, hogy kell a cégünk másoknak, onnan mi még 4 évig bírtuk, és egyébként látszik, hogy az állami erőszakot vetették be ellenünk, hogy megtörjünk végül.
A realitás érzék mondatja ezt veled, hogy el kellett volna adni. Furcsa, hogy ezt mondod, mert tőled mindenki azt várja, hogy forradalmi hevülettel és lendülettel azt mond, hogy nem, nem, az utolsó pillanatig ki kellett tartani.
Forradalmi hevülettel
kitartottam. És ha ez az ára, akkor nem, ezt az árat kellett adni.
Jönnyi, ezt az árat senki nem akarta. Tehát nyilván persze az ember nem adja a gyerekét, meg az édesanyátokat, meg minden, és most jó, jöjjön a NAV, nem félünk a NAV-tól. Tehát mivel ugye 2010 a vádbeli időszak az 11-től 17 júniusa, tehát gyakorlatilag, amikor a NAV folyamatosan ellenőrzött bennünket, tehát már lassan ott voltunk, hogy fénymásológépet veszünk, meg külön berendezünk a NAV-osoknak egy irodáiséget, ha már mindig jönnek, de hogy nem azért, tehát nem tartottunk a NAV-os ellenőrzésektől, és nem azért, mert okosabbnak gondoltuk volna őket, és majd jól átverünk benneteket, hanem mert nem volt mitől tartanunk, de senkinek a vonzáskörzetünkben, nem csak a mi cégünk ügyvédei, más cégek adótanácsadói, igazándiból részben értetlenül álltunk a dolog előtt, nem is az a lényeg, meg volt bennem a forradalmi hevület, hogy akkor sem adjuk.
Mert hogy nem utólag, bizonyítanak rátok semmit.
De igen. Hogy nagy árat fizettünk érte. És itt nem csak az, hogy én nagy árat fizettem érte, én is bődületesen nagy árat fizettem érte. Igazándiból azóta nem tudtam a gyerekeim nevelésében úgy részt venni. Tehát 2017. június 13-a napján még, amikor otthon voltak velem a gyerekek, amikor ezek a szemétládák jöttek, ugye lehallgatták a telefonjainkat. Egyébként a bíróság lejátszotta a telefon lehallgatásokat, ott főleg a kecskeméti kirendelt ügyvédek nézegettek rám kérdően, tehát lejátszotta a bíróság, amik benn volt semmi. Utána mondtam is a bíróságnak kicsit cinikusan, hogy hát köszönöm, hogy a bíróság lejátszotta a lehallgatott telefonbeszélgetéseket, hát így bűnözünk mi, tehát ott sehogy. Tehát, hogy csak azt akarom mondani, hogy a gyerekeim még ott voltak velem kedden, és gyakorlatilag onnantól nem tudtam a nevelésükben úgy részt venni, ahogy egyébként én, ahogy családot alapítottam, hogy a feleségemmel gyereket vállaltunk. Tehát az, hogy én elvesztem részben a két gyermekemnek az életében való részvételemet, ahogy én egyébként apaként abban részt akartam volna venni, ez egy olyan ár, amit az ember semmiért nem akar megfizetni. És akkor a többiek is ugyanígy.
Néha közbeszólok. Okay. Ugye a te családod elköltözött külföldre. Részben azért, mert amikor zajlott a te eljárásodnak szombathelyen, ők olyan fajta nyomásnak
nem
voltak.
Nem ezért, akkor elmondom. Szerintem ezt nyilvánosság előtt még soha nem mondtam el, de így volt. 2010 júniusában, akkor 2 éves volt a Luca, ugye akkor túl voltunk a kormányváltáson, akkor leültettem Mariettát, ugye a gyermekeim édesanyját, ugye ő közgazdász, most már közgazdász doktor, ő Bécsben dolgozott egy vállalati tanácsadó cégnél, és mondtam a Mariettának, nem tudom, milyen világ jön. Tehát lehet, hogy engem egy reggel elvisznek, ezt mondtam a Mariettának 2010 júniusában, és azt kértem tőle, hogy ha engem elvinnének, akkor fogja a Lucát, és hagyja el az országot. És fordítson nekem hátat, én majd megoldom. De hogy engem az fog megnyugtatni, hogy ők biztonságban Bécsben lesznek. És igazándiból a Marietta ezt, amit megbeszéltünk 2010 júniusában, ezt csinálta meg 2017 augusztusa végén, amikor meghosszabbították újabb 3 hónappal a letartóztatásomat, akkor, de ő mondta is, hogy azt csináltam, amit megbeszéltünk. Tehát fogta a két gyermeket, és elvitte őket Bécsbe, és azt kell mondanom, hogy minden rosszban van valami jó, az, hogy a gyermekeim gyakorlatilag Bécsben nevelkednek, és nyilván amennyire lehet részt veszük az életükben, én azt gondolom, hogy nekik ez nem lett rossz, úgyhogy nem, a Marietta ezért csinálta, mert ezt beszéltük meg. Én azt mondtam, hogy nekem legalább miattuk ne kelljen izgulnom, és van egy nagyon okos életre való édesanyjuk, aki gyakorlatilag amit megbeszélt a gyerekek édesapjával, azt végrehajtotta. És nekem megkönnyebbülés volt.
Most egy kicsit ez olyan, mint
a kikazett. És a Lucát szétszették volna a minden tiszteltem a bójai pedagógusainak, de azért a Lucának az egy rémálom lett volna szeptemberben visszamenni úgy az iskolába, hogy és a Luca születésnapjén előtte ilyen 20-30 gyerek volt. 2017. augusztusában a születésnapjára azt hiszem 2 gyermeket hoztak el a szülei. Úgyhogy jól tette a Marietta, hogy elvitte a Lucát ebből a közegből. A gyerekek nagyon gonoszak tudnak lenni sajnos. Igen. Nem minden gyerek, de vannak gyerekek, akik gonoszak tudnak
lenni. És sok mindent hallanak otthon, amit magukévá tesznek. Így szóval azt akartam mondani, hogy kicsit olyan voltál, mint az ellenállási mozgalomban résztvevők, család ne legyen, mert akkor nem tudom csinálni azt, amit csinálnom kell. De ennek ellenére te elkezdtél újabb, hogy is mondjam, hatalombosszantó, vagy kormánybosszantó dolgokba részt venni, ami szintén ugyanolyan homályos, mint a te gazdasági ügyed, ugye ez volt az ördögügyvédje nevű dolog, aki ugye nyilvánosságra hozta a Borkai féle.
Bárkik csinálták, videót. Zsenik voltak. Hát azért a Fidesz kommunikációs gépezetét megakasztani 10 napra a 2019-es őszi önkormányzati választások előtt, bárkik csinálták, zsenik voltak.
Azt mondtad, a cégedet nem kell, vagy el kellett volna adnod, de azt mondod, hogy aki a Borkai videót közé tette, a zseni volt, az jól csinálta?
Igen.
Értem.
Ugye a bíróság szerint én segédkeztem ebben, büszkén vállalnám, ha tényleg segítkeztem volna benne.
Nem hiszem, hogy ez már ki fog derülni, hogy pontosan soha. Mi is.
Soha nem fog kiderülni.
Ki tudja, de most erősen.
De én a harmadjára és negyedjére is segítkeznék benne.
Hát, jó. Lépjünk ezen túl. Ezek után te visszajöttél ugye önkormányzati képviselőnek, és nem mentél ki a politikából. Nem tudom, hogy ez hogy van. Hogy az ember azt mondja, hogy nincs más lehetőségem, azt a pályát folytatom, amit eddig csináltam, mert hát mit csinálnék?
Hát ez az egyedül.
Vagy azt mondja, hogy kaptam két akkora pofont, hogy de nagyot, hogy akkor én most inkább valami egészen másba kezdek, mert nem akarom ezt a sorozatos ütéseket még kapni.
Az önkormányzati képviselőség az életem része. Tehát a kevés dolgok egyike, amit nem tudtak tőlem elvenni. Így is volt egy rövid szakasz, amíg elvették, ugye, amikor a letartóztatásom miatt ugye egy idő után meg kellett szüntetni a képviselői pozíciómat. De 22 éves korom óta vagyok önkormányzati képviselő, ugye most 49 múltam, 27 éve veszek részt a szombathelyi önkormányzatnak az életében, illetve hát a szombathelyi politikában, helyi közéletben. Ez gyakorlatilag az identitásom részévé vált, én ezzel kelek, ezzel fekszek, és úgy voltam benne, hogy ha el is, ugye azért nem volt mindenki boldog, hogy én 2019 őszén el akartam indulni önkormányzati képviselőnek, hát azért kitörő lelkesedéssel nem fogadta mindenki.
De egy fekete bárányjá váltál.
Igen, csak én azt mondtam mindenkinek és magamnak is, hogy az én önkormányzati képviselőségem az vagy a saját akaratomból fejeződjön be, mert azt mondom, hogy akkor itt ez vége, vagy veszítsük a választáson. Tehát, hogy ne olyan méltatlan módon fejeződjön be az, amit én nagyon fontosnak, ilyen szentségként tekintek arra, hogy az embereket szolgálom a hétköznapokban, és ez volt bennem, hogy ha nem kellek az embereknek, akkor ez úgyis kiderül 2019. októberében, ha meg kellek, akkor az meg ad elég erőt ahhoz, hogy folytassam ezt a szolgálatot, és megkaptam a bizalmat, hihetetlenül jó érzés volt, és részben emiatt is kértem az Andrásékat, hogy az egyik legnehezebb területet hadd kapjam meg, és most már ugye 7. éve gyakorlatilag a szociális és lakásügyekért felelek ugye első helyen, ami hogyha a szolgálat, akkor ez tényleg szolgálat.
Ugye az András, a Nemény András polgármesterre gondoltál. Mondják is, hogy talán túlzásba is viszed ezt a fajta dolgot. Tehát nem tudni, hogy ez valami törlesztés, vagy valami más, de hogy ebbe a szférába csak némileg együttérzéssel és odafigyeléssel, de némi távolságtartással lehet részt venni, mert különben bedarál ez az egész.
Nem tudsz távolságot tartani, ezek szombathelyi emberek. Tehát egyrészt érzékeny vagyok más emberek problémáira, tehát akik ismernek, vagy valaha szereztek velem kapcsolatban tapasztalatot, azt tudják, hogy azért én nagyon odafigyelek, és bele tudom helyezni magamat a másik helyzetébe, ami sokszor nagyon fájdalmas tud lenni. Tehát én megérzem más embereknek a fájdalmát. Ezért van az, hogy ugye keddenként tartom a fogadónapomat, sokszor valamikor úgy érzem, hogy így fuldoklom. És szoktam mondani, hogy a szerdai napom az így nagyjából az ilyen mentális regenerálódással szokott telni, mert tényleg amik tragédiákkal találkozom, De ugye ez csak egy kis szelete? Mert a szociális intézményeinknél dolgozók, a hajléktalan ellátásban dolgozók, a családsegítők, a hivatali munkatársak, akik, tehát hogy én csak egy pici szeletével találkozom, a legproblémásabb ügyek azok befutnak hozzám, de ez is csak egy szelete. És azok, akik ezzel napi 8-10 órában dolgoznak és évtizedek óta, tehát hogy én azt gondolom, hogy én csak egy ilyen részfeladatot látok el ebben, és még mindig csak egy jó rész tanulási folyamatban vagyok benne. Gyorsan tanulok, de hát még erre szoktam azt mondani, hogy még sok dolgom lenne, de ezt nem lehet távoltartás. Tehát valamikor kell távolságot tartani, de az, hogy egy ember neked elmondja, megnyíljon neked egy ember, és elmondja például, hogy családon belüli erőszak áldozata, tehát ha azt érzi, hogy te távolságot tartasz, akkor nem mondja el azt, hogy egyébként milyen helyzetben van. Most csak egy példát mondtam.
Ugyanakkor minden ember másképp ítéli meg a saját helyzetét és a saját fájdalmát. Tehát olyan emberek is kerülnek, sokszor gondolom eléd, már 15-ször vagy 20-szor is, akik a saját helyzetüket és a saját fájdalmukat sokkal mélyebbnek ítélik meg. És lehet, hogy nem a te segítséget kellene, hanem egy... Jó lenne, ha lenne egy szolgálat, aki valami módon helyre rántja az ő életét, mert te nem fogod tudni.
Ebben elvégzek én egy résznyi feladatot, mert egyre rosszabb mentális állapotban vannak az emberek, tehát egyébként az elmúlt 7 év egyik nagy tapasztalata számomra az, hogy évről évre, de már éven belül is érzékelhetően tényleg egyre rosszabb, nem tudok másképp fogalmazni, mentális állapotban vannak az emberek. Többeknek csak arra van szükségük, hogy valaki meghallgassa őket, vagy foglalkozzon velük. Én ezt a részét is megpróbálom elvégezni. Nem tudok egy emberrel 15-20-szor találkozni. Tehát nem kerül ugyanaz az ügy 15-20-szor elém, akik kiemelten komoly lakhatási krízis helyzetben vannak. Ők azok, akik többször-többször visszajönnek a fogadónapokra, de azért, hogy szem előtt legyenek, és hogy végig tudjuk kísérni a sorsukat, amíg egyébként nem tudjuk mondjuk a helyzetüket egy önkormányzati lakással megoldani, de hát több mint 1000-en voltak nálam idén fogadónapon, de 1000 különböző ember, tehát hogy ennyi emberrel találkoztam, valakikkel meg nyilván többször.
Bocsánat, erről egy visszanyúlóan eszembe jutott valami, mondtad, hogy embereknek az ügyét próbáltad. Azzal a 20 emberrel, akivel együtt téged nem vádoltak meg, de hát belekerültetek ebbe az ügybe.
Ennek ellenére folyik ellenem az eljárás, igen, vádemelés nélkül is.
Igen, tehát akik ellen folyik az eljárás. Hogy sikerült egymás között rendeznetek ezt a dolgot?
A többségükkel nagyon jó a viszony. Valakivel nem nagyon találkozom, de egyébként meg mindenkivel normális a viszony, hát igazándiból. Jó, hát közeli hozzátartozóim is vannak, meg régi barátaim is vannak benne, meg vannak, akikkel a mai napig együtt dolgozom, de hát tudod, ez amikor az embereket ugyanaz a sorscsapás éri, tehát ugye ez így szerintem inkább tehát nagy távolságokat nem okozott közöttünk, akkor inkább így fogalmazom, vagy így fogalmazom. Okay. Tehát, hogy én nem tudok róla, hogy rossz viszony lenne, nyilván mindenki másképp éli meg nyilván az, hogy közeleg az elsőfokú ítélet hirdetés, ezt mindenki nyilván feszültebben éli meg, de én azt gondolom, hogy mindegyikünk emelt fővel tud járni az utcán, mert nem bűncselekmény elkövetésére szerveződtünk. Meg hát ugye nem gazdagodtunk belőle, tehát hogy ugye a dolognak az egyik, tehát egyrésztről csak két dologra
térek rá. Pedig micsoda legendák voltak elásott, nem tudom, milyen kincsekről és
persze,
pénzekről.
Igen. Tehát hogy egyrésztről tulajdonostársak, könyvvizsgálók, adótanácsadók elől, közvetlen munkatársaink, 100 munkatársunk elől sikerült ezt eltitkolni, ugye? Tehát, hogy mindenkinek a háta mögött zajlott ez 6,5 éven keresztül. Ugye a tanúként gyakorlatilag mindenki elmondta, hogy semmifajta bűnös magatartásnak még csak a látszata sem erült fel, és nem is volt ilyen gondolata, nem voltak ilyen beszélgetések. Mert hát ez az egyik része, hogy kb. 100 ember előtt sikerült, de 4 ugye 6 tulajdonosból 2 vagyunk vádolva, 4 nem, tehát akkor 4 tulajdonos társ elől is nagyon jól sikerült ezt mind eltitkolni, és hogy senki nem gazdagodott belőle. Tehát viccesen hangzik, kevésbé vicces, ha elítélnének bennünket, de tehát hogyha elítélnének, akkor mi leszünk az ország első hobbi adócsalói, akik hobbiból adót csaltak, és valójában meg soha nem gazdagodtak belőle, mert hogy hát ugye ezt ugye lehet tudni, hogy én is a mai napig a lakótelepen lakom, és nagyon jól érzem magam ott, és nincsenek diófánál elásott aranyak,
Nem vettetek meg Dubajba egy Pálma-sziget levelet?
Nem. Meg New Yorkba se vettünk apartman lakásokat, mind amit hallunk, hogy az MNB-s ügyben ez dívott, hogy az ország, vagy a világ különböző luxushelyéken lakásokat vettek.
Ha csaltatok is, Csaba, nem csaltatok eleget. Ha valaki már csal, akkor legalább.
Hát végül is 6 milliárd forinttal vagyunk vádolva, tehát hogy a 6 milliárdból juthatott volna pár, nem tudom, luxus ingatlanra, de maradjunk annyiban, hogy senki nem gazdagodott, és senki nem is állítja. Tehát az ügyészség sem állítja egyébként, hogy mi... Tehát az ügyészség a luxus kiadások között a céges laptopokat és telefonokat sikerült említenie. Meg mondjuk a Ford Focust, meg a Mondeót, amivel a kollégák jártak, az a cég egyik, tehát a legdrágább autó, amit ugye én használhattam, az meg ugye egy leasingelt autó volt, arra nem volt pénzünk egyébként, hogy drága autókat vegyünk. De ezek részletkérdések. Mi leszünk az ország első hobbiadó csalói, majd nem szeretném ezt a kétes dicsőséget, egyébként ezt hozzáteszem.
Térjünk vissza a mára. Ugye biztosan, alaposan végig gondoltad, ez egy nagyon izgalmas év volt politikailag. És te valami miatt úgy döntöttél, hogy önkormányzati keretekből kilépve, ugye te nem voltál vagy országgyűlési képviselőjelölt, te országgyűlési képviselőjelölt leszel most. Ezzel a politikai múlttal, ezzel az egyébként múlttal, és most nem tudom, hogy igazából melyik politikai csoportosuláshoz tartozva. Tehát egyrészt honnét jött az ötlet, hogy te a városi politikából kilépve az országgyűlésbe szeretnél menni, és hova tartozol te ma?
Kezdjük onnan, hogy többen úgy gondolják, nyilván ezt nekem egy picit szórakoztató magammal kapcsolatban hallani, hogy a Cegléri Csaba ez egy ilyen, vagy hanem egy ilyen önálló intézményé vált Szombathelyen, tehát hogy én azt gondolom, hogy tehát nekem nem kell pártokhoz tartoznom, hiszen én vagyok a Cegléri Csaba, tehát hogy mindenki...
Ez nagy önbizalomra vallana.
De, ugye ezt, de hát egyébként van alapja ennek a mondásnak, hogy nyilván azért 20, tehát én vagyok a legrégebbi bútordalap, furcsa ezt mondani, hogy itt maradtam az előző évezredből, ugye 98 óta.
Te vagy a legrégebbi képviselő?
Persze, hát ki lenne, én vagyok a legrégebbi bútordarab, tényleg. De ezt a része mellett gyorsan áthaladva, hogy ugye nekem az fontos volt, hogy az önkormányzati képviselőséget is függetlenként csináljam.
Tehát te nem ilyen Szombathely, nem. Ugye ez egy nagy szövetség, ami Szombathelyen tarolt és megnyerte az önkormányzati választásokat.
Én voltam ugye az egyik alapítója, amit az ilyen Szombathelyen.
De amikor elindultál képviselőjelöltként, már nem tagként, hanem csak a támogatásukkal idézőjelben.
Igen, tehát az volt az Andersék, tehát ugye az ilyen Szombathelynek még az is lehet, hogy én voltam az egyik kitalálója, hogyha szerényen szeretnék fogalmazni, ugye 2010 őszén Ipkovics Györgynek a kampányánál jelent meg először az ilyen Szombathely. Már akkor éreztük, hogy nyilván ugye az, hogy a Gyuri MSZP, tehát Ipkovics György is egy intézményé vált, tehát senki nem gondolkodott úgy, mint ahogy most Nemény András is egy intézményé vált, tehát ő lehet, hogy nem tagja az MSZP-nek, de hogy...
Ez örök titok, nem tudjuk.
Nem hogy... tudjuk, de az biztos, hogy az MSZP tagja volt, talán még tavaly júniusban is, de senkit nem érdekelt, tehát hiába költött 10 milliókat a Fidesz arra, hogy nem tudom, László Győző, meg Horváth Soma, meg Bokányi Adrián, meg Nemény András volt, MSZP-s, a Győző, meg utána Momentumos is lett, de senkit nem érdekelt, tehát hogy ezt elvonatkoztattak az emberek. Tehát 2010 őszén éreztük, hogy nyilván az, hogy MSZP-n nagyon szép, és vannak érdemei, de nyilván 2010-ben az gyakorlatilag egy bélyeggé vált sajnos egy negatív értelemben, és akkor próbáltuk a Gyurit eltávolítani ettől a párt logikától, és akkor jött be az ilyen Szombathely. Az Andersék azzal segítettek ugorva az időben, 2019-ben azzal támogattak, hogy nem indítottak velem szemben jelöltet. Én azt gondolom, hogy méltatlan is lett volna velem is, de leginkább a választókkal lett volna méltatlan, hogy mondjuk választaniuk kellene egy László Győző vagy Cegléri Csaba között a körzetben. Hozzáteszem, hogy a Győző is rendkívül korrekt volt, mert Győző is azt mondta nekem, hogy hát most azért ki a derkovicsi képviselő, tehát hogyha valakinek derkovicson képviselőnek kell maradni, akkor az nyilván én leszek, vagy én nekem kell, hogy lennem, az választók meg eldöntötték, mert megadták a bizalmat. Tehát nekem az fontos volt, hogy én önálló függetlenként, és ezt a közgyűlésen is gyakorlom, tehát hogy én nekem nem köt a frakciófegyelem, és igenis megfogalmazhatok olyan véleményeket, meg álláspontokat, amelyben engem gyakorlatilag a lelkiismeretem köt, illetve a szakmai tudásom azt szerint tudok dönteni. És visszatérve az eredeti kérdésre, tehát én függetlenként vágnék neki az országgyűlési képviselőségnek.
Pártag vagy te most jelenleg
nem.
valahol?
Nem. Nem, tehát én a DK-nak nem voltam, tehát az MSZP tagja voltam, az MSZP-ből kiléptem, és akkor én nem léptem be utána már semmilyen pártba, tehát én most sem vagyok semmilyen pártnak a tagja. Nyilván a szívemhez közeli a DK már csak azért is, mert ők korrekt módon nem engedték el a kezünket, amikor ugye a nagy baj 2017 júniusában megtörtént. Ugye bajban ismerszik meg a barát, ez egyébként ez elmondható, hogy tényleg barátként.
Igen, sokat támadták is őket, amiért megbízásokat adtak az
ügyvédi. Igen, de ezt nyilván a jogi feladatokat elvégeztük, az előtte is nyilván dolgoztunk. Ugye az MSZP-nek meg a DK-nak is dolgozott az ügyvédi irodánk, az MSZP-nek mi kényelmetlenné váltunk sajnos 2017 júniusában, a DK-nak meg nem, tehát gyakorlatilag ha a DK elengedi a kezünket, akkor gyakorlatilag egzisztenciálisan nem is tudom milyen, akkor gyakorlatilag lehetetlen helyzetbe kerültünk volna, ez szerencsére nem történt meg, tehát nyilván én ezért egész életemben hálás leszek, mert ha valaki a bajba jutottnak segít, akkor azt azért a bajba jutottnak nem illik elfelejteni. De azt a DK-sok is elfogadták, hogy én függetlenként akarok ezzel megpróbálkozni, és tényleg én azt gondolom, hogy ezt azért lehet a pártpolitikától távolabb helyezkedve megtenni. Aztán meglátjuk, hogy a választók mit fognak ehhez szólni.
Mikor döntötted el, hogy országgyűlési képviselőjelölt leszel?
Ugye 4 évvel ezelőtt, amikor megnyertem az Ungár Péterrel szemben az előválasztást, és ugye élettem a 6 párti ellenzéki összefogásnak a jelöltje, az gyakorlatilag ott az egy ment a maga útján, ugye az országgyűlési képviselőjelöltség, és az volt bennem, hogy a városvezetéssel van nagyon jó személyes és munkakapcsolatom, talán én vagyok az, aki leginkább, szerintem ezt senki nem is vitathatja el, tehát szerintem én tudnék a mostani városvezetéssel legjobban együtt dolgozni, már csak azért is, mert évtizedek óta dolgozunk együtt. Ez volt az egyik bennem, a másik pedig, hogy azt a szolgálatot, amit végzek önkormányzati képviselősként, azt emeljen magasabb szintre, tehát hogy a város és a 11 település és ugye részben Vas megyének az ügyeit vel tudjak foglalkozni. És egyébként pedig amíg nem tört ki az orosz-ukrán háború, én azt gondolom, hogy ez a körzet is nyerhető lett volna, majd elvitte a pártpolitikai logika. Tehát nyilván megijedtek az emberek 22. február végén, március elején a szomszédunkban kitört háborútól, ez mindig is a kormánypártokat erősíti. Ha nincs az a háború, akkor biztos, hogy nincs 2/3 a Fidesznek 22 tavaszán, nem tudom hányadjára, és ezt a körzetet is meg lehetett volna nyerni. Azt utólag tudom, hogy Hende Csaba nagyon izgult. Tehát egyébként Hende Csaba mondogatta is, hát nem történhet meg velem az a szégyen, hogy ez a bűnöző Ceglédi fog engem megverni. Hende Csaba szerintem még a választás napján is izgult. Én az emberek között voltam, és sajnos a 2022 márciusában éreztem már, hogy elment a hajó. Még becsületből küzdöttem, de megváltozott az embereknek a hangulata. Én ezt a bőrömön éreztem 22 márciusában. Most mást érzek az embereken, csak ez a 26-os választásról többen azt gondolják, hogy ez a gyere zsemle, ha bekaplak, és úgy is nyer az ellenzék, most éppen ugye a Tisza formáció, vagy a Tisza pártnak a zászlaja alatt az ellenzéki szavazók akarata végre talán érvényesül, azért ez nem lesz egy könnyű menet. Tehát ne gondolja senki, hogy a Fidesz nem fog az utolsó pillanatig. Tehát a Fidesz, hogyha április 12-én lesznek a választások, aznap este 18:59 fog küzdeni azért, hogy hatalomban maradjanak, és hogy ne kezdődjön meg mondjuk velük szemben az elszámoltatás, és hát valószínűleg 16 évnyi jó világot nem akarnak lecserélni. Nem hiába vont Orbán Viktor, hogy hát ő 30 évig kellene, hogy vezesse az országot. Hát nyilván szívesen lennének még 10-valahány évig.
Azt mondtad, hogy 4 évvel ezelőtt eldöntötted, közben azért ebben az évben jelentősen megváltozott a politikai helyzet. És mondtad, hogy most éppen a Tisza párt
zászlaja alatt.
Na de hát az azért nyilvánvaló, hogy most nagyobb földéség indulás zajlik, mint zajlott valaha, mert nem emlékszem, hogy valaki így átvette volna, vagy ilyen közel lett volna a Fideszhez, és ilyen sokszor átvette volna a vezetés köztük, vagy felettük, vagy hogy mondják ezt? Átvette volna a vezetést előttük. És nem gondoltad-e újra végig, hogy akkor ez most mit jelent neked? Mit jelent politikailag? Mit szólnak ehhez a többiek? Mit szól hozzá a többi politikus? Mit szólnak a városban élők? Szóval, hogy újra definiáltad-e magadba ezt az egész helyzetet?
Tehát én azt gondolom, hogy tehát van egy komoly felelősségem, ez a felelősség...
Látod, te egyszerűen mondtad ki, amit én nagyon bonyolultan, hogy van egy komoly igen, felelősséged, egy komoly, amivel tehát, szembe kell nézni.
Tehát egyébként a felelősség közös, mindenki, tehát hogy az, hogy vasegyben hogy alakulnak a választások, ez nyilván elsősorban a választók felelőssége, mert szerencsére még mindig részben papíron, de azért ez egy választási demokrácia, ahol 4 évente a választások során dőlnek el a választások. Az, hogy ez mennyire tisztességtelen, és mennyire egy egyenlőtlen versenyet, erről külön adást lehetne tartani. Mindegy. Tehát, hogy, de az én felelősségem legalább kettős. Tehát egyrésztről szerintem az is felelősség, hogy ha nekem van esélyem a Fidesz jelöltjével szemben nyerni, vagy velem van a legnagyobb esély nyerni, akkor én bármennyire is jelent ez plusz terhet, anyagi áldozatokat nyilván, mert pénzbe kerül a kampány, ez jó részt megtakarításainkból tudjuk finanszírozni, hogy én ezzel nem ugorhatok el. És nyilván ez feszültséggel jár, tehát hogy nyilván mindenkinek egyszerűbb lenne, hogyha ezzel nem kellene foglalkoznia, mert nyilván ez egy hatalmas plusz teher, ez áprilisig. De hogyha velem van esély nyerni, akkor én nem oldaloghatok el azzal, hogy akkor jók ezt csinálják mások. Ugye a számok azért alátámasztják, hogy velem azért van nagy esély nyerni. És ennek van egy másik oldalú, másik előjelű felelőssége is, hogyha én azt érzem, hogy én vagyok az esélytelenebb és más nálam esélyesebb, akkor meg nyilván nekem az esélyest kell ebben támogatnom. De ugye a mostani adatok alapján még mindig velem van nagyobb esély nyerni Szombathelyen, tehát ez is egy felelősség, hogy ha már ezt a Jóisten így alakította, akkor én ez alól feladat alól nem bújhatok ki. És még konkretizálva a dolgot, tehát azért nem tartunk már ott, tehát azért nem 90-ben vagyunk, hogy gyakorlatilag bárki MDF vagy SZDSZ színekben elindul, akkor megnyeri a választást. Tehát önmagában nem elég a Tisza logó, ez ugye látszik a számokból is. Tehát a Rápli Róbert egy kedves, aranyos ember, aki egyébként Szent Gotthárdon él, még hogyha van szombathelyi gyökerei, szombathelyi vonatkozása is, de hogy ez lehet, hogy kevés lesz a Fidesznek az úthenger és ilyen mindent elsöprő politikájával szemben, mert ugye a Fidesz még mindig nem szólalt meg, a Fidesz még nem választotta ki Vámos Zoltán ellenfelét, és azért nem lesz ez egy könnyű menet, hogyha ha rám kezdenek el lőni, én ezt már azért megszoktam, ha másra kezdenek el lőni, akkor ez azért lehet, hogy komoly problémákat fog okozni, de én azt gondolom, hogy itt azért van egy nagyon komoly felelőssége mindenkinek. És azért is örülök egyébként, hogy vannak közénkutatások, amelyek adnak valami támpontot. Nyilván ezek fognak mutatni trendeket is. Én azt gondolom, hogy egy versenyhelyzet az nem árt senkinek, sőt az mindenkinek kedvez is. És március vége, április elején meg kell hozni azt a döntést, hogy Vámos Zoltánnal szemben csak egy érdemi ellenzéki kihívó legyen. Szerintem én vagyok az esélyesebb, de nyilván ezt a közhangulat is, meg egy csomó minden még befolyásolja március vége, április elejéig, de a legesélyesebbnek kell ebben a csatába indulnia. Ha vasegyben nem nyerünk, akkor kormányváltás sem lesz. Tehát ezt a körzetet meg kell nyerni ahhoz, hogy legalább a kormányváltáshoz meglegyen a szükséges szavazat az országgyűlésben.
Ezt egyébként sokan mondják ilyen szempontból egy mintakörzetnek, és azért is nagy bárki felelőssége aki, de neveket említettük, és nem helyeztük őket, hogy miért emlegettük. Ugye Rápi Róbert a Tisza jelöltje, ő a Művészeti Gimnázium igazgatója, Vámos Zoltán a...
Kivárhatóan a Fidesz jelöltje lesz.
De nem mondták még ki, mert a Fidesz nem nevezte még meg a jelöltjét.
Meg az összeférhetetlen lenne.
Tehát, mert hogy jelenleg a...
Hát ugye már most részben összeférhetetlen Vámos Zoltán pozíciója a kormányhivatal vezetésével, de miért a Fidesz megnevezi, hogy ő lesz az országgyűlési képviselő jelölt, akkor hát azért a a kormányhivatal vezetőjének ott háttérbe kellene a kormányhivatalnál vonulnia, és hát Danka Lajos urat se, a Mi Hazánk igen, képviselőjét, aki szintén itt köztiszteletben álló ember, azért őt se felejtsük el.
Tehát három jelölt már biztos, a Mi Hazánk, a Tisza és te függetlenként, és hát nyilvánvaló, hogy a Fidesz is fog jelöltet indítani, és valószínűleg, hogy Vámos Zoltán lesz, de ők még nem nevezték meg. Meddig is van idejük?
Hát, hogy a köztársasági elnök ki tudja, mire tűzi ki a választás napját, hogy április 12-vel számol mindenki, akkor az azt jelenti, hogy február utolsó vagy utolsó előtti hétvégéjének a szombatján indul az aláírásgyűjtés. Hát az aláírásgyűjtésig azért illene a Fidesznek a jelöltjét megnevezni. Azért vannak nehéz helyzetben, mert a kormányhivatal vezetője azért konkrétan politikai párt jelöltség, tehát nem fér össze, hogy ő politikai pártnak a országgyűlési képviselő jelöltje és egyben vezeti a kormányhivatalt, úgyhogy szerintem az utolsó pillanatig húzni fogják ezt, de hát Vámos Zoltán aktivitása már most is gyakorlatilag egy képviselőjelöltnek az aktivitása. Tehát szerintem nem lövünk mellé, hogyha azt gondoljuk, hogy ő lesz a Fidesz jelöltje, de a Fidesz nem szabad lenézni, nem szabad lesajnálni, ez nem a főváros, tehát ez egy vidéken vagyunk, és a Fidesz alsó hangon egy 40%-ot el fog érni Szombathelyen. És
hány éve nem nyert, vagy hány éve viszi
2010 óta.
2010
óta. És
a Fidesz szombathelyi
közvetet. És ugye Rápli Róbert és Ceglédi Csabának, meg a mögöttünk lévőknek, meg kell lenni az eszünknek, hogy tehát nem gyárthatunk le egy olyan helyzetet, hogy mondjuk Vámos Zoltán 36%-kal, mert ugye matematikailag ő akár 35%-kal is nyerhet Szombathelyen, tehát ezt a helyzetet nem teremthetjük meg, és ezt nem tehetjük meg a szombathelyi ellenzéki választókkal. De itt jön be az, hogy ha meg én vagyok az esélyesebb, és minden számból az fog következni, hogy én vagyok az esélyesebb, akkor meg a senki nem gondolhatja komolyan, hogy az esélyesebbnek kell visszalépnie. De én ezt nyilván meg fogom tenni, hogyha azt látom én is, hogy a másik jelölttel meg nagyobb esély van nyerni. Én talán tehát azon kevesek közé tartozom, akik a legtöbb áldozatot hozták, és a legtöbb veszteséget szenvedték el. Ha én azt szeretném, hogy ez a társaság végre eltűnjön az országunk éléről, tehát ezt ennek senki ne gondolja az ellenkezőjét. Én mindent meg fogok tenni azért, hogy Szombathelynek ellenzéki képviselője legyen jövő tavasztól. Én azt gondolom egyébként, hogy leginkább a városunkat én tudnám szolgálni, tehát hogy én ezt a szolgálatot szeretném országgyűlési képviselőként folytatni, és talán egy jó időszaka bekövetkezne a városunknak.
Szóval itt lesznek.
És a környező 11 településnek is természetesen.
Szóval itt még lesznek egyeztetések, és azt mondod, hogy ti majd a végén
észnél kell lenni.
Állapodni.
Tehát ha nem is megállapodás lesz, valakinek a másik mögébe kell állnia, de ha a számokból az fog kijönni, hogy Vámos Zoltán, tehát a mostani adatok alapján azt látjuk, hogy ha Vámos Zoltán Lápli Róbertre egyszerűsítjük az összecsapást, akkor Vámos Zoltán nyer. A mostani adatokból egyébként az is látszik, vagy egyértelműen kiderül, hogy egy Vámos Zoltán Ceglédi Csaba összecsapásban pedig nagyobb valószínűséggel én nyerek. Már csak azért is, mert ugye nagyon sokan, tehát nagyon komoly tartalékaim vannak, de még a fideszeseknek is egy 13 vagy 14%-a is még átszavazna rám, listán nyilván behúzza a Fideszt, de egyénibe meg rászavaznak arra a Ceglédi Csabával, aki vagy együtt nőttek fel, vagy már segítettem egy ügyükbe, vagy ott álltam mellettük egy nehéz helyzetben. Hogyha velem van nagyobb esély nyerni, akkor meg nyilván az is egy helyzet lesz. De itt észnél kell lenni mindenkinek, és az nem következhet be, és ez rajtam nem fog múlni, hogy Vámos Zoltán nevető harmadikként megnyerje a szombathelyi körzetet. Ha ennyire, tehát én azt gondolom, hogy ennyire kell tudnunk felelősen gondolkodni mindnyájunknak. Ez nem csak Ceglédi Csaba felelőssége, hanem ez Rápli Róbert, illetve a mögötte lévő párt felelőssége is.
Ez szép befejezés is lehetne, de hát nekem még kérdeznem kell. El tudnál-e képzelni egy politikán kívüli életet? Tehát, hogy gondolkodtál-e azon, hogy te egy fiatalember vagy? Sok éved van.
Lassan, de biztosan öregszem, igen, rácsodálok.
Sportos fiatalember vagy.
Jövőre már 50 leszek, ami kissé hihetetlennek tűnik, de tényleg.
Ezt mondják, jó férfikor az 50-es év. Tehát, hogy aki a börtönudvarán megtanult futni is, és azóta is futsz, és ilyen mindenféle abszurd kihívásoknak teszed ki magad. De ez a mindenki, hogy találja meg a fizikai és a lelki békéjét, gondolom, részben erről szól. Ennyi év politikai harc, küzdelem és a politikában való részvétel után el tudnál-e képzelni magadnak valami civil életet, vagy azt mondod, hogy a te életed a politikán kívül nem létezik?
Én ezt teljesen másképp közelítem meg, és ezt még nem nagyon mondtam el így nyilvánosan, és lehet, hogy nagyon hülyén fog hangzani így a számból, de hogy tehát a szombathelyiek neveltek engem, vagy tettek olyanná, amilyen vagyok. Tehát, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy így kineveltek a szombathelyek egy versenylovat. És ez a versenyló, ez érdemi versenyen, ugye 2006 és 10 között vehetett részt, ugye, amikor a városunk a polgármestere volt, a Mipkovics Györgynek a helyettese. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy 2006 és 2010 között, nem akarom felemlegetni, én éltem a lehetőséggel, és sok dolog fűződik a nevemhez, vagy részben a nevemhez. Tehát azért nagy, szerintem egy nagyon komoly lehetőséget veszíten el a város, hogyha én ezen a versenyen ne indulhatnék el, ami maga nem az országgyűlési képviselőjelöltség, hanem szolgálni 4 évig országgyűlési képviselőként a kormánypártokhoz közeli, mert nyilván, hogyha, tehát Vasegyet, ha megnyerjük, akkor valószínűleg kormányváltás van. És nyilván én a szavazatommal a kormányváltást fogom megszavazni a parlamentben. Tehát ez azért ne legyen senkinek számára kétség. Tehát egy kormánypárti kapcsolattal a hátam mögött, a szombathelyi városvezetéssel és a környező települések vezetőivel együtt dolgozni, ez egy olyan lehetőség lenne, amit szerintem a szombathelyieknek nem szabadna kihagyni. Tehát, hogy van egy versenyló, hát az el kell indítani a versenyen, én ott toporgok a karámba, és nyilván ez ilyen... Visszanézve lehet, hogy majd csodálkozni fogok ezeken a szavakon, de én így ezt szokott bennem megfogalmazódni. Tehát mi van akkor, hogyha nekem tényleg az elmúlt 27 évem arról szólt, hogy ez így fel legyen építve, illetve nekem tényleg az életem részévé vált az emberek szolgálata. Tehát én a fő bevételem a közös ügyvédi irodánkból származó bevétel, tehát én nem a politikából élek, tehát én a képviselőségre úgy tekintek, hogy tudok az embereknek hatékonyan segíteni, és megvannak hozzá az eszközeim.
Szóval te nem képzeltél el egy másik létet, ahogy jó.
Mert hogy ez az életem része, tehát hogy képzeljük el az életünket, az életünknek egy része ellen, tehát hogy apák vagyunk, vagy nagyapák vagyunk, vagy most nőként gondolkod, vagy anyák vagyunk, vagy nagymamák vagyunk, vagy családtagok vagyunk, tehát hogy az embernek valami a rész élete részévé válik, és nyilván történhetnek olyan tragédiák, ami megváltoztatja az ember életét. Én azért bízom benne, hogy azért nem csak tragédiák következnek be az én életembe, hanem nekem még azért lesz itt dolgom Szombathelyen, és bennem ez úgy fogalmazódik meg, hogy ameddig én tehetem, és ameddig megvan az emberek részéről, vagy többsége részéről a bizalom, akkor én addig hadd szolgáljam ezt a közösséget.
És hát akkor majd találkozunk még, azt hiszem, jó párszor.
Izgalmas, 26-os évünk lesz.
Én is azt gondolom, hogy nagyon izgalmas.
Unatkozni nem fogunk.
Évünk lesz, és akkor kiderül majd ott áprilisban, hogy mi lesz számodra is, számunkra is a folytatás.
Áldott adventi hátralévő napokat kívánok.
Igen, sok fáradt és némiképp ideges embert látni, akkor mindenkinek némi nyugalmat. Ebben teljesen egyetértünk. Köszönöm nektek a figyelmet, Ceglédi Csabának, hogy itt volt, és ezt elmondta nekünk. Minden jót, sziasztok!
Viszontlátásra!